Kertész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 13 perckor immárom nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jeles napok után vagyunk, amikor a naprakész műsor rendje ezekre az eseményekre fókuszált, ugyebár reformáció 500. évfordulója, tegnap pedig a Mindenszentek napja, amikor is a temetőkben a gyertyalángok felgyúltak és elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. Emiatt valamelyest a mai téma így egy héttel eltolódott. Történt ugyanis, hogy az elmúlt csütörtökön itt Marosvásárhelyen volt egy parázs városi tanácsülés, amely után több eléggé optimista hangú nyilatkozat is elhangzott azzal kapcsolatosan, hogy most már valószínűleg, hogy a közeljövőben megoldódik a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanév tábláknak az ügye. Ugyebár tudják erről, mi is tájékoztattuk önöket, hogy két határozat tervezetet is elfogadott az önkormányzat. Az egyiket az RMDSZ nyújtotta be, a másikat pedig a Szabad Emberek pártja. Most lettek utóvízhangok ezzel kapcsolatosan, ugyebár frontális támadást és nyilatkozat háborút indított a civil elkötelezettség mozgalom az RMDSZ ellen, és a Szabad Emberek pártjának az elfogadott határozat tervezetét találta jobbnak, megvalósíthatóbbnak. Valószínűleg, hogy ennek lesznek még utórezgései, ugyebár a prefektus úr, aki a döntő ebben a kérdésben, és több ízben bebizonyította, hogy az ilyen határozatok sorozatosan megtorpedozta, azaz bírósági eljárással semmissé nyilvánítatta. Ő még nem nyilatkozott. De hogy miben is áll az eseményeknek a sorozata, azt nagyon részletesen és adatdúsan követhetik, hogyha rámennek a Szabad Emberek pártjának a honlapjára, mert ott kiállunk a kétnyelvűség mellett, részletes beszámoló olvasható az október 26-án lezajlott Marosvásárhelyi Városi Tanács üléséről. Ezt a beszámolót mai vendégem Herman Márk Krisztián, a Szabad Emberek pártja városi tanácsosa állította össze. Tisztelettel köszöntöm tanácsos úr itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívást.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
Immárom bizonyára rájöttek arra is, hogy élőben vagyunk, ezt az előbbi mikrofon behangosodása, bevízhangosodása is bizonyította, tehát hogyha hozzá akarnak szólni a témához, vagy véleményük van ezzel kapcsolatosan, kérem, tegyék meg, tegyék fel az elérhetőségeken 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, ez a két telefonszámunk. SMS-eket a 0740 2741165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nos, tisztelt Herman Márk Krisztián, akkor hogy is állunk itt a kétnyelvű utcanévtáblák elhelyezéséről szóló határozattervezetekkel? Tehát ebből a beszámolójából kiderül az, hogy a múlt csütörtöki ülést megelőzően szerdán találkoztak az RMDSZ frakció tagjaival, és megállapodás született, hogy együtt képviselik a városi tanács ülésén ezt az ügyet. Mi történt azok után, és mennyiben várható az, hogy a jövőben is együtt fognak működni, vagy kimondottan csak erre az ülésre született ez az egyesség?
Hát ez az egyesség most kimondottan erre az ülésre született, ugyanis hogyha visszatekintünk egy kicsit az elmúlt hónapok tevékenységére, akkor valamilyen szinten egyfajta sajnálattal és rossz érzéssel kell szembenéznem azzal a ténnyel, hogy pont a magyar tanácsos kollégák részéről érkezett a legtöbb akadékoskodás, és elég nehéz pillanatok ezek egy ember számára, hogyha azzal szembesül, hogy bizony Marosvásárhelyen már eljutottunk oda, hogy magyar a magyarnak farkasa, pusztán azért, mert a politikai érdek mindent felülír. Ennek tükrében én egyébként nagyon örülök, hogy sikerült ebben az egy kérdésben megállapodnunk. Az tény és való, hogy egy igencsak nehézkesen induló és elég erős beszélgetés volt, míg végül eljutottunk arra a pontra, hogy felismerte mindkét fél egyébként azt a lehetőséget, hogy nem hogy kizárja egymást a két határozat tervezet, hanem valamilyen szinten kiegészítik egymást. Ahogy ezt egyébként mi is elmondtuk a kezdetektől fogva.
Miért? Most itt álljunk meg egy picit. Maga a két határozat tervezet nem azonos. Tehát nem ugyanarról szól.
Pontosan ezt szerettem volna kihangsúlyozni. Tehát itt a két határozat, a két elfogadott határozat között van egy komoly tartalmi különbség, és ugyanakkor ez a különbség megmutatkozik azokban a jogszabályokban is, amelyekre ezeket a határozatokat felépítettük. A mi határozattervezetünk arról szól konkrétan, hogy mind Románia alkotmánya, mind a 2001 évi 215-ös számú közigazgatási törvényben szavatolt nyelvi jogokra, mind pedig a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartájára, valamint a kisebbségek védelméről szóló keretegyezményre épülnek. Utóbbi kettőt egyébként Románia parlamentje törvényben törvény által ratifikálta. Ez azt jelenti, hogy az államra, a román államra nézvést kötelező érvényű nemzetközi szerződésekként ismerték el ezeket. Na már most ezek a nemzetközi egyezmények együttvéve azokkal a román jogszabályokkal, amelyek hatályosak, egyesek jobbak, mások kevésbé jobbak, de valamilyen szinten körvonalaztak mindannyiunk számára egy olyan jogi keretet, amely egyébként megoldotta már Erdély számos más városában a kétjelenlő utcanévtáblák kérdését, például a Kokáért, Sepsiszentgyörgyön, ahol nem is volt szükség tanácsi határozatra, hanem egyszerűen a 215-ös törvényre építve kihelyezték a kétnyelvű utcanévtáblákat, megoldották már Csíkszeredában, megoldották egyébként nagyon szépen is egy nagyon jó gyakorlat révén Székelyudvarhelyen, és nem is kell már messzire mennünk, ugyanis a tőzszomszédságunkban, úgymond Maros-Szentgyörgyön, amely egyfajta nyúlvány, a kinyújtott karja Marosvásárhelynek, már 2006 óta vannak kétnyelvű utcanévtáblák, egyébként 2006-ban fogadták el Maros-Szentgyörgyön azt a tanácsi határozatot, amelyet egyébként a prefektus úr mind a mai napig nem támadott meg. Én felteszem ilyenkor a költői kérdést, hogy mi, hogyan lehetséges az, hogy Maros-Szentgyörgyön és Maros-Szentkirályon vannak kétnyelvű utcanévtáblák, és ezzel semmilyen gondja nincsen az ott élő román közösségeknek sem. Ott lehetnek kétnyelvű utcanévtáblák, Marosvásárhelyen pedig 27 éve egyéb sincs, csak azt magyarázzák bizonyos városvezetés szakigazgatóságai keretében dolgozó bürokraták, hogy Marosvásárhelyen miért nem lehetnek mind a mai napi kétnyelvű utcanévtáblák. Én úgy gondolom, hogy ezzel a két határozattal és azzal, hogy elfogadtuk ezeket, mi valamilyen szinten Marosvásárhelyen történelmet írtunk. Független attól, hogy mi lesz a végkifejlete az ügynek. Független attól, hogy számolok azzal, hogy a prefektus ezeket a határozatokat is megtámadja annak tükrében, hogy a POL ahány határozatot kezdeményezett, amelyek egyébként a magyar közösséget célozták meg. Itt gondolok a vegyes tannyelvű iskolák területén a kétnyelvű feliratok kihelyezésére, valamint a katolikus iskola megmentése céljából elfogadott három határozatunkra. Ezeket a prefektus rendre megvétózta, majd megtámadta a közigazgatási bíróságon. Mi készen állunk arra, hogy ezeket a közigazgatási bíróság előtt is megvédjük. Ugyanúgy készen állunk arra, hogy a saját határozatunkat is, amely kimondottan a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére fekteti a hangsúlyt, ugyanúgy megvédjük, ha kell, a közigazgatási bíróságon, és ha kimerítünk minden jogorvoslati lehetőséget, és esetleg akadékoskodás lesz a végletekig, akkor mi hajlandók vagyunk megvizsgálni azokat a jogi lehetőségeket is, hogy egészen az Európai Emberi Jogok Bíróságáig vigyük az ügyet. Az ugyanis elfogadhatatlan, hogy Marosvásárhelyen két többségvárosában, ahol románok és magyarok együtt élnek, nem lehetnek kétnyelvű utcanévtáblák, és azt a multikulturális jelleget, amely egyébként Marosvásárhelyre, városunkra jellemző, nem találjuk meg hosszú évek óta a város nyelvi tájképében.
Rendben van, ez mind jól hangzik, viszont ahogy én itt kiveszem az adatokból, az információkból, az önök által javasolt kétnyelvű utcanév táblák elhelyezéséről szóló határozattervezet, az nagyjából ugyanannak a folyamatnak a folytatását ösztönzi, ami elkezdődött már néhány évvel ezelőtt. Aztán volt egy pár hónappal ezelőtt egy prefektusi beavatkozás Dózsa György útról, ugyebár a kétnyelvű táblákat elkezdte eltávolítatni, tiltakozás lett belőle, leállt, tehát az az önök javaslata, ami szerint a román nevet magyarra lefordítani, és így szerepeljen a két nyelven az utcának a neve.
Pontosan.
A Marosvásárhelyi, az RMDS frakciónak viszont a Marosvásárhelyi utcák és terek névjegyzékének és utcanévtáblák módosításáról a névtáblák cseréjéről szóló határozat tervezete szerepelt napirenden. Ez azért komplikáltabb dolog, mert ha jól értettem, akkor a román nevelenevezés meghosszabbításában lenne a magyar, és egy táblára, egy szintre kerülne így az utcaneveknek a két nyelvű kihirdetése. Hát elkezdődött az a folyamat. Tehát van néhány olyan utcanévtábla, ami fent maradt korábbról, ezt mondom, a prefektus úr akciója során elkezdték eltakarítani, aztán most minden áll a helyén, viszont folytatása nem volt. Talán 2-3 évvel ezelőtt volt elkülönítve erre alap is, hogy és közbeszerzés is meghirdetve.
Igen, csak a feladatfüzetben elfelejtették azokat a táblákat és megjeleníteni, amelyek konkrétan a kétnyelvű utcanévtáblák fordításáról szólnak. Tehát megpróbálták megint azt a cselt bevezetni, hogy amennyiben az van egy táblán, hogy Piazza Tranda Firilor tér, és nincs az, hogy Rózsák tere. Ők azt mondják, hogy a piacá és a tér, vagy a strádá és az utca megnevezéssel ők teljesítették a kétnyelvűség kritériumait. Egyébként anélkül, hogy lefordították volna az utcanévtáblákat, itt van a szomszédságban például a strádá Széchenyi, Arató utca, jelen pillanatban Arató utca feliratú táblát, ahol magyar nyelven is szerepel, nagyon nem látunk. Így a város szintjén, a város összképében nem lehető fel. A másik pedig, hogy ne felejtsük el azért, hogy ezeket a kétnyelvű Dózsa György utca és Mátyás király tér táblákat tavaly választási kampányban tették föl, és valakik egyébként nem véletlenül matricázták fel ezeket, hogy vigyázat hazug kampányígéret valami hasonló szöveggel, mert utólag egy évvel később bebizonyosodott, hogy bizony elég képlékeny formában lépték ezt meg. Miért történhetett az meg, hogy a prefektus megtámadta a Dózsa György utca névtáblákat? Azért, mert nem volt egy konkrét rendelkezés, nem volt egy határozat, nem volt semmilyen jogszabály, amelyre egyébként ezt ráépítették volna.
Ezt mind bevitték az önök tervezetébe most? Ezek mind szerepelnek?
A mi tervezetünk az nagyon világosan rendelkezik arról, annál is inkább a tervezetünk mellékletében fellelhető utcanévfordításokról szóló listában. Konkrétan rendelkezünk arról, hogy már pedig az utcanevek magyar nyelvű megfelelőjét is a táblákra kihelyezzük, hova tovább a neveket nem fordítjuk le, kivételt képeznek azok a nevek, amelyek például olyan történelmi személyiségekről szólnak, mint Dózsa György, mint Mátyás király, és akiket egyébként mindkét nép történelme magáinak van. Tehát teljesen rendben van az, hogy a román honfitársaink számára, aki György Dózsa, a számunkra a Dózsa György is vice versa. Az RMDSZ-es kollégák által benyújtott határozattervezet az sokkal kicsit képletesen fogalmazva sokkal erősebben megfeszíti a húrt, ugyanis 27 év elteltével hirtelen azzal álltak elő, hogy változtassuk meg teljes egészében az utcanévjegyzéket, ami azt jelenti, hogy egész Marosvásárhely lakossága kénytelen lesz, amennyiben az utcanevek hivatalos elnevezése megváltozik, beemelve a magyar fordítást is a hivatalos névbe, akkor mindenki személyigazolványt kell cseréljen, jogosítványt kell cseréljen, cégjegyzékigazolásokat kell cseréljenek, szerződés mellékleteket kell készíteni és szerződéseket lecserélni a közműszolgáltatókkal, például gázszolgáltatókkal, áramszolgáltatókkal, stb. Hova tovább le kellene cserélni teljes egészében a digitális kadaszteri rendszert, ami megint egy nagyon nehézkes munka, és nem szeretném kritizálni az RMDSZ-es tanácsos kollégáimnak a határozattervezetét, mert valamilyen szinten meg vagyok győződve róla, hogy őket is a jó szándék vezérelte, és ha belegondolunk, mindkét határozattervezet célja egyébként közös. Csak itt a megvalósíthatóság az, ami egyébként
mondom, kérdéses. Mondom, ez a következő 30 napban eldől.
És ezért mondom, hogy legyünk türelemmel, várjuk ki, mert óvatos optimizmussal is azt mondom, hogy bármelyik határozattervezet átmegy, akár legyen a miénk, akár legyen az RMDSZ-es kollégáinké, 27 évnyi húzavona után talán végre esély mutatkozik arra, hogy megoldjuk végérvényesen Marosvásárhelyen a kétnyelvű utcanévtáblák ügyét, és végre előbbre lépjünk, és megoldjuk a városnak a
gondját. Mi történik akkor, ha egyiket sem támadja meg a prefektus, melyik lesz érvényben? Vagy mi történik akkor, hogyha két határozattervezet párhuzamosan fut? Melyiket alkalmazza?
Mindkettő érvényben lesz szerintem, mert az RMDSZ-es kollégák által benyújtott határozattervezet az elsődlegesen az utcanévjegyzék módosításáról és megváltoztatásáról szól.
Ez így különbözik van. Az önökétől, mert nem felül a román felnevezés és alatta a magyar, hanem egy síkban van a kettő, ha jól értem.
Igen, viszont a miénk konkrétan rendelkezik kötelező jelleggel a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről. Én még egyszer azt mondom, 27 évnyi húzavona után igazán nem dől össze a világ, hogyha most egy hónapig, 30 napig várnunk kell, és várjuk meg türelmesen a végét. Én óvatos optimizmusomnak adok hangot, és meglátásom szerint végre valahára valamilyen úton, módon sikerül ezt a problémát is Marosvásárhelyen rendezni. Egy olyan ügyet, amely egyébként számos magyar honfitársunk számára okkal és joggal, beleértve jó magamat egyébként, okoz már hosszú évek óta frusztrációt.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Van itt egy nagyon érdekes, külön kiemelt mondat, miszerint a POL és az RMDSZ megbeszélésén a két határozattervezet kapcsán megkötött elvi megállapodáson túlmenően semmilyen más témában nem született bármifajta egyesség. Tehát ezen döntés kapcsán együtt voltak, de ettől arrafele senki nem garantálja, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni.
Szerkesztő úr, másfél évvel ezelőtt, amikor eljöttem az ön első alkalommal az ön meghívására ebbe a műsorba, akkor én elmondtam, hogy minden olyan ügyben, amelyek egyébként, amely a magyar közösség javát és érdekeit szolgálják, az RMDSZ-es tanácsos kollégák elsősorban ránk számíthatnak. Az elmúlt másfél év történései egyébként minket igazoltak, ugyanis ha megnézzük, hogy kik szavazták meg most a kétnyelvű utcanévtáblákra, valamint az utcanévjegyzék módosítására vonatkozó határozattervezeteket, akkor világosan látható, hogy egyedül az RMDSZ-es kollégák, valamint mi szavaztuk meg ezeket. Egyetlen egy PSZD-s és egyetlen egy PNL-s tanácsos kollega nem szavazta meg ezeket a határozatokat, és ez külön fáj, szigorúan emberileg megközelítve az ügyet, nekem fáj, ugyanis van olyan PSZD-s tanácsos kollégám, aki fele ápa, fele víz, akinek az édesanyja magyar. Továbbá azt is el szeretném mondani a kedves rádióhallgatóknak is, hogy én voltam az egyedüli azon az ülésen, aki egyébként azt szóvá tette, hogy az mégsem járja, hogy addig, amíg az összes magyar tanácsos megszavazza az erdélyi iskola, a Skalár del Jána szoborcsoportjának elkészítéséről szóló határozattervezetet, amely egyébként egy módosító indítványt hűtött be Rádu Balázs kollégám, és azt mondta, hogy legyen egy olyan műemlékez, amely nem mellszobrokból áll, mert már tele van mellszobrokkal ez a város, és megszavaztuk egyébként gesztusértékű lépésként is megszavaztuk ezt a határozattervezetet, hogy igen, legyen annak a mozgalomnak egy műemléke, egy szobra, amely 150-200 évvel ezelőtt még ugyanazokért a jogokért harcolt az erdélyi román közösség számára, amelyekért ma kisebbségi létünkből adódóan mi vagyunk kénytelenek harcolni, nyelvi jogokért, önálló iskolához való jogokért, stb. Mi megszavaztuk ezt, magyar tanácsosok mind. Egyetlen egy PSZD-s vagy PNL-s tanácsos nem támogatta az ötletet, magyarán az RMDSZ-es kollégák is talán tudomásul kéne vegyék végre, hogyha ilyen ügyekről van szó, akkor egyedül ránk számíthatnak. Ugyanis katolikus iskola tekintetében is, függetlenül a végkifejlettől, együtt szavaztuk meg azt az iskolahálózatot, amely a katolikus iskolát is magába foglalta, együtt szavaztuk meg azokat a határozattervezeteket, amelyeknek egyedüli célja az volt, hogy valamilyen úton, módon megmentsük azt az iskolát, és ugyanúgy minden magyar közösséget érintő döntésben nem a PSZD-re, az RMDSZ koalíciós partnerére számíthatnak. Egyébként egy zárójel erejéig megjegyezném, hogy az RMDSZ városi elnökének a nyilatkozata, amit a sajtóban megtett, eléggé viccesen néz ki, hogy ők érvényt fognak szerezni a PSZD-vel együtt annak a határozatnak, amelyel kihelyezzük az utca, az kétnyelvű utcanévtáblákat, melyik PSZD-vel, szerkesztő úr? Az a PSZD-vel, amely egyetlen egyszer sem szavazott meg semmilyen magyar vonatkozású határozatot az elmúlt másfél évben. Az a PSZD-vel, amely teljes érzéketlenségről tett tanúbizonyságot mind a katolikus iskola, mind a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése ügyében. Az a PSZD-vel, amely jelen pillanatban egyébben sincs elfoglalva, mint hogy az igazságszolgáltatást egy az egyben politikai érdekeiknek alárendelje, stb. Tehát úgy gondolom, hogy végre föl kéne ébredni, és nézzünk szembe azzal a ténnyel, bármennyire szeretjük vagy nem szeretjük egymást időnként, hogy csak egymásra és csak magunkra számíthatunk ezekben a kérdésekben.
Nézze, kedves Krisztián, hát végül is valószínűleg, hogy úgy fog megoldulni a Római Katolikus Teológiai Líceumnak az ügye is, hogy felső, legfelsőbb szinten Livio Dragnea a pártelnök és Orbán Viktor között fog megoldódni.
Én nem hiszek ebben. Ez az én személyes véleményem.
Lehet, hogy a kétnyelvű utcanévtáblák is olyan magas szintre kerülnek, ki tudja.
Nem, szerkesztő úr, én úgy gondolom, hogy ha ez az ügy is ilyen magas szintekre kerül, ez elsősorban a mi szegénységünk bizonyítványa, azt fogja megmutatni, hogy bizony gyengék vagyunk Marosvásárhelyi közösségként ahhoz, hogy ezeket az ügyeket megoldjuk. Megérkezett egyébként a prefektus perirata a katolikus iskola kérdésében, azon határozatok tekintetében, amiket májusban elfogadtunk, és az iskolát akartuk elmenteni, megmenteni. Mi készen állunk arra, hogy a közigazgatási bíróság előtt ezeket a határozatokat a következő 2-3 hónap folyamán megvédjük, és még mindig optimista vagyok abban a tekintetben, hogy a katolikus iskola ügyét helyi szinten kezelni tudjuk, és meg tudjuk oldani. Szándék és akarat kérdése lett volna elsősorban, és igen, szükségeltetett volna némi politikai bátorság is ahhoz, hogy megoldjuk, nem pedig folyamatosan egy áldozati pózban tetszelegnünk, és ja Istenem, mennyire félünk mi a DNA-tól. Azok, akik egyébként bűncselekményt követtek el, ha elkövették, ez még a jövő zené, azok feleljenek. De ez minket nem gátol meg abban, hogy meghozzuk mindazon adminisztratív döntéseket, amelyek révén ezeket a problémákat végre valahára orvosolni tudjuk.
Nemes Attila jelzi, hogy hallgató van a vonalban. Üdvözlők, kezét sokkolom.
Igen, jó napot kívánok, és nagyon örülök, végre oda jutottunk, hogy akadt egy olyan ember, aki igazán kezibe veszi azt, hogy együtt élő népek vagyunk, igen, és oda jutunk el végre, hogy nem az, hogy Jéstön Romóniás, Imonin, Spaini Romóniászka, akkor, amikor magyar kenyeret tesznek, igaz? Na, és ennek örülök, hogy végre egy olyan ember akadt, aki, igen, kinyitotta a száját, és azt mondta, amit kellett. És akkor megírjuk talán azt, hogy végre az lesz Marosvásárhely, ami volt. Együtt élő nemzetek, ezt kell a hegyen túliaknak megmagyarázni. Hogy értsétek meg, hogy nem uralkodni jöttetek, hanem azért, hogy együtt éljetek, s tanuljatok tőlünk. Mert itt nem csak a magyaroktól, hanem a többiektől is lehet tanulni a románoknak. Sajnos. Ez az én ugye véleményem, tudja, ez kis úgy mindig meg...
Igen, ez már ez ilyen szállóige lesz lassan, mindig visszatérő motivum az önbe a jelentkezései kapcsán. Kedves Renáté, köszönjük szépen önnek a hozzászólását. Hát biztos, hogy lesznek itt még politikai partik. Engedjen meg még egy megjegyzést. Azt mondta, hogy a PSZD így, meg a PSZD úgy. Akkor hogyan lehet azt megítélni, hogy hát végül is az önök, mint városi tanács védőügyvédje a város vezetéssel szemben elindított perben egy szociáldemokrata párti városi tanácsos, aki egyben jogász is. És ezt önök hagyták jóvá.
Melyik perre gondol konkrétan?
Hát azt, amit indítottak a városvezetés ellen, és amiben állást kell foglalni, állítólag most már volt vagy két jelenés is, Hargita megyébe lett áthelyezve talán az ügy. Igen. Új kollégájuk a védőügyvéd.
Nem. Puj kolléga informatikus egyébként, nem jogász, hanem papuk, Szerzsú papuk, tanácsos kollégánk, időközben frissen megválasztott.
Önök hagyták jóvá, hogy ő képviselje a városi önkormányzatot ebben a perben, tehát akkor mégiscsak épészedésre bízták a sorsot.
Nem a városi tanács bízta meg az alpolgármester urat egyébként a képviselőt.
Én úgy tudom, szavazás volt.
Nem, azt a szavazást egyébként elutasították. Tehát beszéltünk mi már korábbi műsorokban arról, hogy van jelen pillanatban két olyan büntetőter folyamatban, ahol a polgármester és jó néhány más személy vádlottak. Az egyik büntetőperben az ASZIA törvénytelen finanszírozása kapcsán több mint 7 millió lejes kárt Dorónak a számlájukra, és egyébként a korrupcióellenes ügyészség ezt az összeget zárolta az ASZIA számláján. A másik per pedig, amelyről most a legutóbbi tanácsülésen is szavaztunk, az arról szól, hogy egy 2 hektáros területet adtak ingyenes haszonbérbe a Transzil Sport Egyesületnek, megkárosítva a várost ezzel közel 1,2 millió lejjel, és ugyanaz a Transzil Sport Egyesület pedig kiszámlázott az ASZIA-nak, és be is hajtott 2,6 millió lejt hozzávetőlegesen. Zárójelben jegyezzük meg, hogy az ASZIA-ba is zömében, az ASZIA finanszírozását is zömében közpénzből biztosították. Tehát egy nagyon érdekes háromszög formájában keringtek itt
a
pénzek.
Benne van a pakliban a kosárlabda csapat is, a teremlabdarúgó csapat is, a női kosárlabda csapat, akkor talán a röplabda csapat
hát
is.
Hát 4 kívánságos.
Önöket hibáztatják azzal, hogy emiatt a finanszírozások, és emiatt vannak most olyan helyzetben a többi csapatok, most a foci csapatot tegyük félre. Mert hogy a pól az nem hagyta jóvá, és megkavarta a vizeket.
Ez nem így van, szerkesztő úr, hát nem mi támadtuk meg a közigazgatási bíróságon ezeket a finanszírozásokat, hanem a prefektus. Egyébként érdekes módon a határidő lejártának utolsó napján tette ezt meg. Én is meglepődtem egyébként, hogy miért nem lépte meg korábban, hiszen mindenki sejtette, hogy komoly törvényességi aggályok merülnek fel ezen finanszírozások miatt. Itt most a városi tanács egy az egyben elutasította azt a annak a kötelezettségének a teljesítését, hogy károsult félként, miután megállapították a város károsult félként való károsult félbeli minőségét, hogy belépjünk hivatalból ebbe a perbe, és amennyiben bebizonyosodik egy jogerős bírósági végzéssel az, hogy elkövették azt a bűncselekményt, és igenis megkárosították a várost, akkor könnyen behajthassuk ezt az összeget. Most meglátásom szerint néhány tanácsos kollégámnak esélyes, hogy problémája lesz ebből a jövőben, nem ma és nem holnap, viszont hasonló ügyben a korábbi városi tanácsot Buzeóban egyébként eljárás alá vonták, és hivatali visszaélés miatt vizsgálatot indítottak a buzeói korábbi mandátumban dolgozó tanácsosok ellen, pontosan azért, mert nem teljesítették abéli kötelezettségüket, hogy belépjenek abba a perbe, ahol egyébként a várost megkárosították. Mi városi tanácsosokként, és maga a tanács, mint intézmény, felel a város vagyonáért, ezért kötelesek vagyunk minden olyan törvényes lépést megtenni, amellyel ezeket a károkat mi vissza tudjuk szerezni a város javára. Ez nem opció és nem preferencia kérdése, hanem törvényi kötelezettség. És mi sajnos ennek nem tettünk eleget. Ez az a határozattervezet volt egyébként, amit én személy szerint nyújtottam be még a tavaly szeptember 23-án, és a városi tanácsosok többségének az együttműködésével és elnézést a csúnya szóért, de cinkosságával a polgármester úr, aki egyébként vádlott a perben, folyamatosan elszabotált. Most lett volna egy utolsó esélyünk arra, hogy korrigáljuk a korábbi tévedéseket. Nem történt meg. 12 szavazatra lett volna szükség ennek elfogadásához, és csak alig 11 szavazat érkezett. 7 szavaztak az RMDSZ-es kollégák részéről, mi 3 a Poltól és 1 PCD-s kolléga. Egyébként fura mód, pont az a Szerzsú papuk alpolgármester tartózkozott ennél a szavazásnál, akit a város vezetője, aki egyébként vádlott is a perben, egy augusztus 3-án kiadott polgármesteri rendelettel bízott meg a város jogi képviseletével. Ez azt jelenti, hogy még mindig azottak, akik vádlottak ezekben a perben, döntik el azt is, hogy a károsult felet kiképviseljék. Elég érdekes és elég képlékeny a történet. Itt meglátásom szerint még érdekes fejlemények fognak bekövetkezni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész című műsort hallgatják 17 óra 42 perckor is. Vendégünk ma a stúdióban Herman Márk Krisztián, a Szabad Emberek Pártjának városi tanácsosa. Kényes kérdésekről beszéltük. Én azt ajánlom, hogy azért próbáljunk a jövőbe tekinteni és szebb dolgokról legyünk is szót ejteni. Hát amennyiben lehet szép dolgokat mondani, mondjuk a Marosvásárhelyi parkolással kapcsolatosan, mert ott is totál káosz van, viszont van önöknek egy javaslata azzal kapcsolatosan, hogy a parkolók területén fákat ültessenek el, ezzel megnövelvén a város zöld területét. Mikor lesz már valami érdembeli döntés a parkolási helyzettel kapcsolatosan, tisztelt tanácsos úr, és aztán utána jöjjenek a fák a zöld?
Hát itt nagyon kegyetlen leszek, szerkesztő úr. Az az igazság, hogy a városi tanácsos kollégáknak a többsége a parkolás ügyét jól elintézte a következő évre. Egyébként én még látok némi esélyt arra, hogy visszahozzuk a...
De volt erre kezdeményezés, talán még az áprilistól kezdődően, hogy meg kell oldani, mindenki egyetért azzal, hogy káosz van.
Még februártól volt egyébként erre vonatkozva a határozat. Hát mindenki jól tudta, és főleg a városvezetés nagyon jól tudta, hogy idén januárban a Trácsa-Trédel megkötött koncesziós szerződés le fog járni.
Hát igen, mert bírálat is volt, hogy nem volt jutányos a város számára, ott nem az én dolgom a
na már most jól figyeljenek. A városvezetés megbízott egy céget egy tanulmány elkészítésével, ahol már a cím szuggesztív volt, és dedikálták az egészet, és pedig egy a koncesszióról szóló tanulmány volt, tehát egy az egyben a koncesszió irányába vitte el az egész beszélgetést, figyelmen kívül hagyva egyébként, és a tanulmányban is nagyon minimálisan reflektálva a fizetős parkolói vezetek kihasználásának egyéb módozatairól is. Például a kokáért kiszervezni a közparkolást, vagy a város hatáskörébe tartozó egyik osztálynak, úgy, ahogy egyébként létezik ez Kolozsváron és Nagyváradon, a polgármesteri hivatal menedzseli a városi parkolást, és mint látszik, nagyon szép bevételre és profitra tesznek szert a város számára, vagy pedig egy városi tanács tulajdonába irányítása alá tartozó magáncégnek. Februárban a városi tanács elvetette a koncessziót. Abban a pillanatban, hogy mi elvetettük a koncessziót, és szavaztunk volna arról, hogy a város saját hatáskörben kezelje a fizetős parkolóvezeteket, valakinek a közbenlépésére, ez látszik a videófelvételeken is egyébként, egy olyan valaki, akit azóta a nyomozóhatóságok kitiltottak a hivatalból, a hivatal területéről, és nem léphet kapcsolatba az alkalmazottakkal, zárójel bezárva, felfüggesztették a szavazási procedúrát. És dacára annak, hogy egyébként Bakos Levente tanácsos kollégám is tett egy módosító indítványt, hogy a város a következő márciusi tanácsülésre sorolja fel azokat a módozatokat, amelyekkel saját hatáskörben tudja kezelni a parkolást. Márciusban nem tették le nekünk az asztalra, eltelt április is, és május folyamán fittyet hányva arra, hogy mi már elutasítottuk egy korábbi határozatban a koncessziót, visszatértek a koncesszióra, és akkor megint egy magyar tanácsos kolléga tett módosító indítványt, ami egy ilyen látszólagos és procedurális trükk volt az egész történetben, hogy a közel 900 ezer lejes éves koncessziós díjat emeljük meg 20%-kal, és akkor valami 1 millió 100 ezer lej értékben adjuk koncesszióba egy ugyanolyan konstrukciónak, amilyen volt a Trácsa Trade, a városi fizetős parkolóvezeteket. Én valamilyen szinten itt megmondom őszintén, hogy korrupciógyanúval élek. Tehát, hogy itt meglátásom szerint itt valakik az árt ajtók mögött megállapodtak, és ahelyett, hogy saját hatáskörben kezeltük volna mi a fizetős parkolóvezeteket. Ez azért is fontos, mert a mobilitási terv, ami a városi mobilitási tervet illeti, a következő időszakban kénytelenek leszünk megszüntetni bizonyos parkolósávokat, és helyette biciklisávokat kiépíteni. Ez azt jelenti, hogy mi időközben el kell kezdjünk 2-3 emeletes vagy föld alatti parkolóházat is felépíteni. A fizetős parkolóvezetekből mi ki tudnánk egyébként teremteni megtartani azt az önrészt, amivel uniós forrásokból mi parkolóházakat tudunk építeni, vagy föld alatti parkolóhelyeket.
De
ez
hova?
Nem történt.
Azt mondja meg, tisztelt Krisztián, hogy hova?
Hát van,
volt az egyik nagy, ugyebár a Kultúrpalota mögötti plac, az
felejtős. Az felejtős. Vannak más helyek is szerkesztő.
Ott van a színház mögötti nagy parkoló, ott viszont van két magán terület, amihez nem lehet hozzányúlni.
Hozzá lehet nyúlni, szerkesztő úr. Meglátásom szerint a város mindent meg tud tenni annak érdekében, hogy akár Peres úton is, de azokat a területeket kisajátítsa, úgy, hogy valós piaci áron a tulajdonosoknak az értékét kifizesse, ha nem hajlandók eladni. Csak de például a színház mögé, egy tökéletes helyszín egyébként az, a színház mögötti rész, hogy oda tudjunk egy emeletes parkolóházat felépíteni. Azért, szerkesztő úr, mert meglátásom szerint itt Marosvásárhelyen bizonyos csoportérdekek felülírnak mindent. Én úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani, és nem csak azon a helyszínen létezik lehetőség parkolóház építésére, hanem beszéltünk egy héttel ezelőtt bizonyos szakértőkkel, másfél héttel ezelőtt, akik megmutattak egyébként három olyan helyszínt, ahol a főtér környékén tudnánk parkolóhelyeket építeni.
Ugye, mint a Transzi stadion.
Az messze van. De úgy gondolom, hogy meg tudjuk, hogy létezik számos megoldási lehetőség, létezik arra, hogy a parkolást is rendezzük. Egyszerűen szándék és akarat kérdése, és meglátásom szerint csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogyha felülemelkednek bizonyos személyek, bizonyos csoport érdekeken, és végre valahára hajlandók lesznek a város érdekét
nézni. Még gyökere van annak a gyökerezésében. Jó.
Én elmondtam korábban is, hogy...
Térjünk rá a fákra. Tehát a fák elültetése a parkolók területén. Ez egy, ha jól értettem, akkor egy zöld aktivistának a kezdeményezése. Ez így nagyon jól néz ki. De engedje meg, hogy egy kicsit most megint fordítsak a dolgon. Megelőzték önöket. Ha végigmegy az ifjúsági háztól fel az orvosi egyetem irányába egészen a nagykórházig, ezen a tavaly felújított útszakaszon, ott már megvan. A parkolók helyén nagy fák vannak, egy-egy parkoló helynyit ki sajátítva. Ez nem önök csinálja, ez így lett kivitelezve a felújítás, ott vannak. Én értem azt, hogy botrány volt a nagy fáknak, a fakivágásokkal kapcsolatosan, de hogy a parkoló területen benne vannak a fák még mai napig is, nem tudom.
Na már most ezeket az ültetéseket ésszel lehet csinálni, és vigyázat. Nem azt jelenti, hogy minden három parkoló helyhez rögtön oda ültetünk egy fát. Lehet, hogy van 20 parkolóhely, és a 20 parkolóhely ott van egy csomóban, és akkor a négy sarkán van egy-egy fa, és viszont a többit viszont pedig a parkolóhely szegélye mentén, a szélén lehet egyfajta élőkerítésként beültetni. Itt az a fontos, hogy a parkolóhelyek száma tekintetében és a terület nagysága tekintetében biztosítsunk kellő mértékben zöld felületet, másfelől pedig ne felejtsük el, hogy már komoly tanulmányok is készültek arra vonatkozóan, hogy mit jelent, hogyha árnyékos felület van ebben az aszfalt rengetegben a városban. Ez azt jelenti, hogy nyári kánikulában, ha nincs árnyék, akkor akár 70 Celsius fokig is felforrósodhat az aszfalt, míg hogyha árnyékos a hely, 40 fok feletti kánikulában is alsó hangon 25-30 fokkal hűvösebb van azon a felületen. Ez azt jelenti, hogy ha hűvösebb van, akkor a hősugárzás is sokkal kisebb. Tehát vannak ennek közegészségügyi vonatkozásai is egyébként. Voltak, akik kongatták a vészharangot, hogy úristen, de mi történik, hogyha jön egy vihar és károsulnak az autók. Hát bocsánat, ugyanúgy feltehettem én is a költői kérdést, hogy minek vezettünk még autót, hogyha úgyis annyi értelmetlen halálos autóbaleset történik meg. Tehát léteznek egyébként olyan biztosítási kötvények, amelyek a közterületen, amelyeket megköthet a város, és pontosan a közterületeken bekövetkező károkat fedezi, amennyiben természeti csapások érik a várost. Én úgy gondolom, hogy egy olyan városban, ahol dacára annak, hogy javult egy kicsit a helyzet az új beruházások kivitelezése nyomán, de ahol itt van a vegyi kombinát. Hova tovább? zöldövezetek területe az elmúlt években pontosan ezekkel az a teljesen észszerűtlen fakivágásokkal csökkent. Mi valahogy meg kell fogjuk a gyeplőt, és valamilyen szinten be kéne fásítsuk újra ezt a várost.
Van rám mód, és vannak olyan fatípusok, amelyek nem nőnek olyan nagyra, és ha évente megfelelően a korona nyesés megtörténik, akkor...
Pontosan emiatt örültem, hogy amikor mi a határozattervezetünket letettük, akkor a szakigazgatóságokra megérkezett pozitív szakvélemények között volt a városkertészetnek az a pozitív szakvéleménye is, amely rögtön ajánlást tett öt olyan fafajtára, amelyekkel egyébként figyelembe véve a környezeti adottságokat, az időjárást érdemes beültetni ezeket a területeket, mert bírják a strapát, mert könnyen nyeshetők, mert jónak bizonyulnak ezekre a felületekre. Tehát öt fafajta van, nem tudom ezeket most pontosan tételesen felsorolni, két hársfajta van közöttük, de lényeg az, hogy még ajánlás is létezik, és jónak és hasznosnak ítélte meg a városkertészet, és egyébként ezt a határozattervezetet, amelyet végső soron még a város jegyzője is törvényesként ellenjegyzett.
Hát gratulálok hozzá, jó a kezdeményezés, valószínűleg, hogy tavasszal indulhat. Ezzel kapcsolatosan van már döntés?
Igen, megszavaztuk ezt a határozattervezetet. A szellemi atya egyébként egy kollégánk, Ungár István Csongor, aki egy irdatlan nagy munkát befektetett ebbe a határozatba. Az fontos tudni a kedves hallgatónak is, hogy nem csak mi hárman tanácsosok kezdeményezünk, formálisan mi kezdeményezünk, mert egyedül mi tehetjük meg azt, hogy hivatalosan határozattervezeteket nyújtsunk be. Városlakók is nyújthatnak be egyébként, de rengeteg több ezer aláírást kell összegyűjtsenek hozzá, viszont pontosan ez a lényege a részvételi demokráciának, hogy bevonunk más embereket, bevonunk civileket, bevonunk szakembereket, bevonunk fiatal műépítészeket azokba a folyamatokba, amelyek azokba a döntéshozatali folyamatokba, amelyeket egyébként a város és a marosvásárhelyiek számára készítünk elő, úgyhogy Csonginak ezúton külön meg szeretném köszönni a közreműködését.
És akkor zárjuk egy jó hírrel. Történészekkel is konzultáltak. Na már most jóvá van hagyva, ki van-e hirdetve, hogy április 29-e lesz ezentúl Marosvásárhely városnapja?
Igen, elfogadtuk ezt a határozattervezetet.
Azt is kérem, hogy azt is magyarázza meg, hogy miért ez a dátum.
Na már most elfogadtuk azt a határozattervezetet, amely április 29-ét a városnapjává nyilvánítja. Egyébként az eredeti elnevezés úgy szólt volna, hogy Marosvásárhely napja, aztán a kollégám Rádu Balázs, aki kezdeményezte ezt a határozattervezetet, rájött arra, hogy nagyon félreérthető és összekeverhetik az emberek a Marosvásárhelyi napokkal. Ez az a nap, amikor 1616-ban Bethlen Gábor fejedelem szabad királyi város rangjára emelte Marosvásárhelyt. Ugye önálló katonassággal rendelkeztünk, saját bírósággal, számos jobbágy itt szabadult fel Marosvásárhelyen, és úgy gondol, és hova tovább, ugyanakkor 1616 áprilisában kaptuk a Marosvásárhely nevet is Székelyvásárhelyről, ugye tehát komoly történelmi értéke van ennek a napnak, és úgy gondolom, hogy április 29-én további értékeket tudunk kiközvetíteni. Az nagyon fontos, hogy a kedves rádióhallgató is tudja, hogy mi ezen a napon nem eszemiszomokat és közpénzből szervezett ingyenbulikat szeretnénk szervezni, hanem tudományos, oktatási és művelődési programokkal szeretnénk tartalommal megtölteni. Az a fontos, hogy most már van Marosvásárhelynek is egy idézőjelesen és nagyon képletesen fogalmazva egy születésnapja, és egy olyan nap, amelyet mind Marosvásárhely magyarsága, mind pedig a román honfitársaink magukénak valhatnak.
Keresztapának is kéne egy szobor, és el is indult, megfagyott a kezdeményezés.
Igen, ezért is építettük be az RMDSZ-es tanácsos kollégák kezdeményezésére és a mi támogató szavazatunkkal a Skalár de Lián kapcsán meghozott határozatba azt, hogy a közbeszerzési eljárást egyszerre fogják elindítani mindkét szoborcsoportért. Tehát Bethlen Gábor szobráért is, és a Scala Ardelliana szoborcsoportért is ugyanakkor kell elindítsák a közbeszerzési eljárást, ugyanis az mégsem járja, hogy minek után meghoztak a korábbi mandátumban egy határozatot, amellyel világosan rendelkeztek afelől, hogy Bethlen Gábornak szobra lesz Marosvásárhelyen, hogy utána ne tartsák be. Tehát én úgy gondolom, hogy az adott szónak súlya van, és a törvény betűjének annál inkább, ha egyszer létezik egy valós igény arra a szoborra. Ugye volt már pályázat, kiválasztották már, hogy melyik szobor legyen a sok közül, a sok benyújtott pályázat közül. Én úgy gondolom, hogy mind az RMDSZ-es tanácsos kollégáim, de mindenek előtt marosvásárhelyi magyar közösségnek jogos igénye az, hogy ne legyen itt kettős mérce, és legyen szobra Bethlen Gábornak is.
Ilyen nem is gondolattak kell. Most már zárjuk a műsort, mert lejárt az adásidő. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt Hermann Mark Krisztián, városi tanácsos, a Szabad Emberek Pártjának képviselőjének.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt volt.